Lukács evangélium a 12. és 13. fejezet. Jézus szolgálatának utolsó hónapját tanulmányozzuk, amikor lassan ismét el fogja hagyni Jeruzsálemet, hogy a Jordánon túli Jerikó környékére menjen. Ide fog elvonulni a hatalom elől egészen addig, amíg végül ismét visszatér Jeruzsálembe a Páska ünnepére, és megtörténik végső dicsőséges bevonulása. Lukács leírásából nem tudjuk pontosan, hogy mikor hagyja el Jeruzsálemet, és mikor megy Jerikóba, de mindezt János evangéliuma tudtunkra adja. Ebből tudjuk meg azt is, hogy a Jordán mellett volt, amikor Lázár halálának híre eljutott hozzá, és ezért aztán elindult visszafele, majd ezután vonult be Jeruzsálembe. Minden valószínűség szerint ennek a fejezetnek az eseményei még Jeruzsálemben játszódtak le, majd a következő fejezettől kezdve már a Jordán mellett tanított Jézus. Miközben megszámlálhatatlan sokasság gyűlt össze, úgyhogy majd eltaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. A kovász valójában az az élesztő volt, amelyet a kenyérsütéshez használtak. Ettől kelt meg a kenyértészta erjesztés hatására, a rothadási folyamat alatt levegőbuborékok távoztak a kovászból, és ezek felfújják a kenyértésztát. Igen kis darab kovászra van szükség ahhoz, hogy egy nagy darab kenyértészta rothadásnak induljon és megkeljen. Pál a gyülekezeti kovász hatásáról ezt írja. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt! Jézus a farizeusok kovászától, a képmutatástól óv minket. És valóban, egy kis képmutatás hihetetlen mértékben el tud terjedni az emberek között. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt a világosságban fogják hallani. És amit fülbesugva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Ezt nem igazán értékelem, mert vannak olyan dolgok, amiket bizalmasan mondtam embereknek, és nem szeretném, ha mindenkinek kihirdetnék. Az Úr itt arra int, hogy legyünk egyenesek és nyíltak, ne játsszuk meg magunkat. Sok évvel ezelőtt, amikor a rádió még a kezdeteit élte, volt egy bemondó egy gyermekműsorban, aki humoros történeteket olvasott fel a gyermekeknek. Nagyon közvetlen és vicces volt ezekben a műsorokban. Egyszer aztán azt hitte, hogy már kikapcsolták az adásból, és elkezdte sorolni, hogy valójában hogyan is érez a gyermekek iránt. Szerencsétlenségére a mikrofon nem volt kikapcsolva, és ez a karrierje végét jelentette. Úgyhogy vigyázzatok a képmutatásra! Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessem. Bizony mondom néktek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért. Mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten. Nektek pedig még a hajaitok szálai is megvannak, mind számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Itt Jézus a tanítványokat bíztatja, mondván, hogy az Atya ismeri a szükségleteinket, érdeklődik irántunk, és érdekes statisztikát vezet mindannyiunkkal kapcsolatban. Az életünk legapróbb részletei is érdeklik őt. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól, annak megbocsáltatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáltatik meg. Amikor a zsinagógákban a hatóság és a felsőbbség ellen hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. Ekkor így szólt valaki hozzá a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt. Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik. Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. A körülöttünk levő világ ennek pontosan az ellenkezőjét vallja, mert azt mondják, hogy az ember élete attól függ, hogy mi mindennel rendelkezünk, és ezért aztán az emberek mind több és több dolgot próbálnak maguknak összegyűjteni. Jézus arra int, hogy ne legyünk kapzsi emberek, mert nem a dolgok tulajdonlásából áll az életünk. De hát akkor miből is áll az élet? Kapcsolatokból, amelyek sokkal fontosabbak, mint a tulajdonaink. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Az Istennel való kapcsolatunk sokkal fontosabb és értékesebb, mint minden lehetséges tulajdon, amit összeszedhetünk magunknak. Tragikus, hogy sokan csak azért, hogy gyorsan meggazdagodhassanak, no meg kapzsiságuk és irigységük miatt azzal foglalkoznak, hogy vagyonokat gyűjtsenek maguknak. Ezáltal aztán minden értelmes kapcsolattól elidegenítették magukat. Hány és hány család ment tönkre csak azért, mert a férjet az előretörés, a meggazdagodás vágya hajtotta előre, és emiatt elhanyagolta a családi kapcsolatait. Hányan hajtották magukat egészen addig, amíg a szívroham elvitte őket? És ma is ez az üzletemberek egyik leggyakoribb betegsége. A kapzsiságot nem lehet kielégíteni, mert addig hajt gyorsabban és egyre gyorsabban, amíg végül tönkreteszi a legfontosabb dolgokat az életünkben. Az élet elsősorban az Istennel való kapcsolatból áll, ami aztán hatással van a többi emberrel levő kapcsolatunkra is. De a kapzsiság mindezt tönkreteszi. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában. Mit tegyek? Nincs hová betakarítanom a termésemet. Majd így szólt. Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek. Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál és vigadozzál. Isten azonban ezt mondta neki. Bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Itt érdekes összehasonlítani az ember véleményét saját magáról az Isten véleményével. Ő azt gondolta, hogy befutottam, az Isten pedig azt, hogy bolond. Ez az ember még mindig az álomvilágban élt, még nem teljesült be az álma, mert nem építette meg a nagyobb csűrjeit, ezek még csak tervek voltak. Amikor megépítem a nagyobb csűrt, amikor betakarítom a sok gabonát, akkor majd azt fogom mondani, hogy most már hátradőlhetek, ehetek, ihatok és vigadozhatok. De még nem érte el célját. Megmerem kockáztatni, hogy ha nem halt volna meg azon az éjjelen, és megépítette volna a nagyobb csűrt a sok gabonával, akkor sem lett volna megelégedve, és nem mondta volna azt, hogy most már hátradőlhetek, most már elég. Az életben nagyon kevés ember jut el arra a pontra, hogy azt mondja, most már elég, amennyin van. Vannak közmondások azokról a dolgokról, amelyek sohasem teljesednek be, és az egyik ezeknek a vágy, amely beteljesíthetetlen. Persze a kérdés logikusan következik, hogy ha ma éjjel elkérik a gazdag lelkét, akkor ki fogja élvezni a felhalmozott gazdagsága előnyeit? Kié lesz ez a sok minden? Kinek szól ez a példázat? Annak, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Azoknak, akik nagyon gondosan gyűjtögették a saját kincseiket, de az Istennel való kapcsolatuk szenvedett ennek következtében. Tanítványaihoz pedig így szólt. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. mert több az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, se csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek akár egy arasznyival is meghosszabbítani az életét. Ha nem tudjátok elérni a legfelső polcon levő tárgyakat, vajon ez sikerülni fog-e, ha leültök és elkezdtek aggódni és siránkozni emiatt? Meg fogtok-e ezáltal növekedni egy arasszal is? Még egy centivel sem lesztek magasabbak. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliómokat, miként növekednek. Nem fáradoznak és nem is fonnak. Abban az időben a ruhaszövetet fonással állították elő az asszonyok. Nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, amely ma van és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Ebben a részben Jézus az atyának a gyermekeiről való gondoskodásáról beszél. Az atya minden kis szükségletünkre gondol, és nem kell aggódjunk ezekért. A problémák jönni fognak, de ne rágódjatok azon, hogy mit fogtok majd mondani, mert a Szentlélek adja majd a szátokba a megfelelő szavakat. Az atya minden helyzetben gondoskodni fog rólatok. Vigyázzatok a kapzsiságra, nem kell aggódjatok az anyagi dolgok miatt sem. A következő verstől kezdve pedig a választ olvashatjuk mindezekre. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok. Mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Ő tudja, hogy kell egyetek, hogy ruhára van szükségetek, ismeri az életetek minden problémáját. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne féljtek, kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emésztheti meg azokat. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a szívetek is. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. A felövezett derék egy olyan kifejezés, amely az akkori kultúra sajátossága volt. A férfiak hosszú köpenyeket viseltek, és ezekben igen körülményes volt dolgozni vagy futni. Ezért aztán, amikor a férfi dolgozni indult, akkor övet kötött a dereka köré, és így a köpenye csak térdig ért ahelyett, hogy bokáig lelógott volna. Így aztán könnyebb volt dolgozni, vagy akár futni is. Jézus arra figyelmezteti őket, hogy készüljenek fel a szolgálatra. Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza az Uruk. Itt következik az az életfilozófia, amely Isten minden gyermekére vonatkozik. Egy ember életfilozófiája nagyon fontos, mert ez határozza meg hozzáállását és cselekedeteit. Az emberek különböző beszédfordulatokkal szokták kifejezni életfilozófiájukat. Az élet egy utazás, az élet egy verseny, az élet egy háború, az élet egy nagy ünnepség. Jézus azt mondta, hogy az életetek olyan legyen, mint egy szolgái, aki az Urát várja, aki bármelyik pillanatban bejelentés nélkül megérkezhet. Ezért azzal a várakozással kell éljük az életünket, hogy az Úr bármely pillanatban itt lehet. Ha ezt tesszük, akkor mindez látható nyomot fog hagyni a világi dolgokkal kapcsolatos hozzáállásunkon, és főleg a tetteinken. Vajon mi a hozzáállásom az anyagi dolgokkal kapcsolatban? Mi történik akkor, ha ma éjjel eljön az Úr, akkor milyen értékeket fognak ezek az anyagi dolgok képviselni számomra? Ha az Uram még ma eljön értem, akkor mit fog érni mindaz, amikért annyit aggódtam, amikre annyi időt áldoztam? A legmegfelelőbb életfilozófia az, hogy úgy éljek, mint az urát váró szolga, és akkor nem kell aggódjak az anyagiakkal kapcsolatos helytelen hozzáállásom miatt, mert önkéntelenül is a megfelelő hozzáállásom lesz. Nem fog érdekelni az anyagi dolgok utáni hajsza, mert megértem, hogy ezek nem fontosak. Az Istennel való kapcsolatom a legfontosabb, és amikor az Uram megjelenik, akkor kész akarok lenni számára, hogy azonnal megnyissam az ajtót. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza az Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Ne legyen elvégzetlen munkátok az Úr érkezésekor. Uram, várnál itt néhány órát, amíg befejezem ezeket a dolgokat? Azt tudjuk, hogy az Urunk bármelyik pillanatban itt lehet. Az összes ettől eltérő életfilozófiában a cél a legfontosabb. Könnyen láthatjuk, hogy ezeket a célokat mikor fogják elérni. Az élet egy verseny. Ha versenyt futsz, akkor tudod, hogy hol a cél, tudod, hogy mennyi van még hátra a célszalagig. Az élet tanulás. Tudod, hogy mennyi tantárgyból kell levizsgázzál, hogy megkapjad a diplomádat. De én nem tudom, hogy mikor fog eljönni az Úr, és nem tudom, hogy hol a vége. Megtörténhet ez bármely pillanatban. Megtörténhet még ma, mielőtt este lefeküdnénk, vagy mielőtt holnap reggel felkelnénk. Az Úr azt szeretné, hogy ebben az állandó várakozásban élj, mert ez minden tettednek egy sürgető motivumot kölcsönöz, hisz lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom, hogy mindezt megtegyed. Az utolsó alkalom, hogy Jézus Krisztus szeretetét megosszam, hogy az Urat szolgáljam, hogy a mennyekben halmozzak fel kincseket. Ez az életfilozófia az életem tisztaságára is nagy hatással van, mert most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Vissza a Lukácshoz. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Ez az, ami számomra nehezen elképzelhető, nehezen fogható fel, hogy az Úr milyen hatalmas ajándékokat fog adni azoknak a hűséges szolgáinak, akiknek derekuk fel van övezve, és akik állandóan készen vannak az Úr eljövetelére. Ez lesz a bárány dicsőséges lakodalma, ahol az Úr fog nekünk felszolgálni. És ha a második vagy harmadik körváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amikor nem is gondoljátok. Vajon hányan gondoljuk azt, hogy az Úr a következő órában fog eljönni? Őszintén. Szerintem egyikünk sem gondol erre igazán. De vigyázzatok, mert ezt olvassuk. Legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az ember fia, amelyikben nem is gondoljátok. Péter ekkor megkérdezte. Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Az Úr így szólt. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit mikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Milyen munkában? Felövezve az Úrra való várakozásban. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. A Máté evangéliumában mondja Jézus. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. János a jelenések könyvének első fejezetében pedig ezt írja. Jézus Krisztustól, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. És Jézus így folytatja, Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én uram, és mondjuk nem fog eljönni az Antikrisztus felfedéseig, vagy a nagy megpróbáltatás kezdetéig, vagy annak a végéig, de az Úr bármelyik pillanatban eljöhet, és azt akarja, hogy készek legyünk erre. Mindig nagyon veszélyes azt mondani, hogy az Úr késik, mert ennek gyakran hanyagsága következménye. Ó, az Úr késik, csapjunk egy nagy bulit! Késik az én uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdeni enni, inni és részegeskedni. Azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Isten azért tesz felelőssé, amit tudunk. Aki tudja mindezeket, annak sokkal nagyobb a felelőssége Isten előtt. Gyakran azt kérdezik, hogy mi lesz azzal a szegény dzsungel lakó emberrel, aki sohasem hallotta Jézus Krisztus nevét, és meghalt a kannibálokkal vívott törzsharcokban. Végleg elveszett, mert nem hitt Jézus Krisztusban? Hogyan is hihetett volna Jézus Krisztusban, ha sohasem volt alkalma hallani róla? Igazságos dolog az Isten részéről, hogy őt is örökkévaló büntetéssel sújtsa azért, amit nem is tudhatott. Jézus válaszol itt erre, és azt mondja, hogy nem minden büntetés lesz egyforma, mert akik hallották, azoknak nagyobb a felelősségük és súlyosabb a büntetésük. Akik viszont nem hallották, de verést érdemlő dolgot műveltek, a tudatlanságuk miatt kisebb lesz a büntetésük is. Tehát jobb, ha abba hagyjátok az aggodalmaskodást azért a szegény tudatlan dzsungel lakóért, és elkezdtek saját magatokért aggódni. Ti hallottátok, tudjátok, és felelősek vagytok az ismeretekért. Minél nagyobb az ismeret, annál súlyosabb az ítélet, ha nem cselekedtek a tudásotoknak megfelelően. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, míg ez végbe nem megy. A halál keresztségéről beszél itt. János és Jakab ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felül üljön majd, dicsőséges uralkodásod idején. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Mire ők így feleltek neki. Meg tudjuk tenni. Jézus ekkor ezt mondta nekik. Azt a poharat, amelyből én iszom, kiisszátok, és azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De hogy kiüljön jobb vagy bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni, mert azoké lesz az, akiknek elkészítetett. Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, hanem inkább meghasonlást. Jézus Krisztus evangéliuma két csoportra osztja az embereket. Megváltottakra és elveszettekre, hívőkre és hitetlenekre. Azokra, akikben az örök élet reménye van, és azokra, akiknek nincs reményük az örök életre. Mert mostantól fogva öten lesznek egy családban, akik meghasonlottak, 3 a 2-vel és 2 a 3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével, és a meny az anyósával. Az evangélium általi megosztás főleg a zsidó családokban volt nyilvánvaló, mert családi kitagadással járt az, ha valaki befogadta Jézus Krisztust. Gyakran még temetkezési ceremóniával is nyomatékossá tették, hogy számukra az a családtag halott. Jézus eddig csak a tanítványaihoz beszélt. Azután szólt a sokasághoz is. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, Mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. A föld és az ég jelenségeit felismeritek. E mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Ha képesek vagytok előrejelezni az időjárást az előjelekből ítélve, akkor miért nem tudjátok az Isten jelei alapján meglátni a messiás érkezését? Megfedte őket, mert nem ismerték fel érkezésének idejét. És ez ránk nézve is igaz a mai időkben. Az Úr hatalmas mennyiségű bizonyítékot adott arra, hogy a proféciákat tanulmányozva meg lehessen ítélni Jézus Krisztus visszajövetelének körülményeit. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel is, emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mégis vannak emberek, akik képesek előrejelezni az időjárást, a részvénypiacot, de nincsenek tudatában annak, hogy az utolsó napokat, az utolsó időket éljük. Ugyanaz a fajta lelki vakság van rajtuk, mint Jézus idejében a zsidókon. Még a lelki pásztorok közül is sokan gúnyolódnak Krisztus azonnali visszajövetelének lehetőségével kapcsolatban. Nagyon szomorú, hogy az emberek éppen annyira érzéketlenek a második eljövetellel kapcsolatban, mint az elsővel. De miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Amikor ellenfeleddel az előjáró elé mégy, még útközben igyekez megszabadulni tőle, nehogy a bíró elé hurcoljon, és a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen téged. Mondom neked, nem jössz ki onnan addig, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Próbálj kiegyezni vele még a bíróságra menetel előtt, mert jobban jársz. A két fejezet között eltelt idő hosszát nem ismerjük pontosan, de valószínű, hogy Jézus már Jerikó környékén járt ekkor. Voltak abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. A galileaiak igen forró vérűek voltak, mindig elégedetlenek voltak a föléjük rendelt hatalommal, és a római uralom elleni lázadások többsége Galileában történt. Az itt említett galileaiak valószínűleg szintén lázadtak Róma ellen, és Heródes elküldte a katonáit ellenük, akik lemészárolták őket, miközben azok Istennek áldoztak, és a vérük összekeveredett az áldozatuk vérével. Természetesen a zsidók számára ez egy égbe kiáltó szörnyűség volt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Azt gondoljátok, hogy ez Isten ítélete volt ellenük, mert nagyobb bűnösök voltak, mint a többiek? Gyakran azt a hibát követjük el, hogy amikor valakivel valami rossz dolog történik, akkor mindezt ítéletként fogjuk fel, és úgy gondoljuk, hogy azt kapták, amit megérdemeltek. De Jézus elveti ezt a gondolkodásmódot. Nem, sőt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádölt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? A siloámi tó egy mélyen fekvő területen található, és valószínű, hogy azon a környéken építhették ezt a tornyot, ahová nagyon sok ember járt, mert ez volt Jeruzsálem fő vízforrása. Az asszonyok ott mosták a ruhákat, állandó tömeg volt arrafelé, és amikor ledőlt a torony, akkor 18 embert temetett maga alá. Nem, sőt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőben, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek. Íme 3 éve ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom. Hát, ha terem jövőre, Ha pedig nem, akkor vágd ki. A fügefa az izraeli népet jelképezi. Az Úr gyümölcsöket akar látni, de hiába keresi, nem találja. Még egy lehetőséget ad nekik, és ha nem élnek vele, akkor kivágatnak. És sajnos nem tudtak vele élni, és Izrael népe elpusztítatott. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. Íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. A betegségének oka a démoni erők munkája volt. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki. Asszony, megszabadultál betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. Képzelhetitek, hogy milyen hangulat lett ettől a zsinagógában, amikor az asszony 18 évi görnyedtség után egyenesen állt, dicsőítve az Istent. A zsinagógai előjáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz. 6 nap van, amelyen munkálkodni kell. Azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr így válaszolt neki. Képmutatók! Vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti ki itatni? A zsidókkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy nagyon emberségesek voltak, és az emberi és az állati életet nagyra értékelték. Ez az emberségesség a mai napig jellemzi őket. A világ legjobb kórházait építették, amelyek mindenki számára nyitva állnak Izraelben. A törvény engedélyezte, hogy szombatnapon is megitassák az állatokat. Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit 18 éve megkötözött a sátán, nem kellette feloldani ebből a kötelékből szombaton. Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Azután így szólt Jézus. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Mindezt a vallási vezetőkkel folytatott vitája után kérdezi. Az emberek vallásos rendszere Isten megnyilatkozásait, a törvényeket, az ő rendelkezéseit olyan bonyolult rendszerré alakították, hogy az egyszerű embernek nagyon nehéz volt Istenhez közelíteni. Jézus azt mondta nekik, hogy ők maguk sem juthatnak be Isten országába, de másokat is megakadályoznak ebben. Nagy tragédia, amikor a vallás akadálya és nem segítője az embernek az Istenhez való közeledésében. Jézus ezt az emberek által felállított hatalmi rendszer támadja, amely az akkori tradíciók nyomán lett olyan népszerű közöttük. Ez volt az akadály az emberek és Isten között. Azután így szólt Jézus. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsa? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember és elvetett a kertjében. Az pedig felnövekedett és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágain. De álljunk csak meg! Valami nincs ezzel rendben. A mustármag egy fűszermag, és nem szokott nagy fává növekedni. Valami rendellenességnek kell itt lenni, hisz ez egy rendellenes növekedés. A főiskolán volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy meg ne próbáljuk Jézus példabeszédeit tanítani addig, amíg előtte legalább 30 évig nem voltunk lelkipásztorok. Ennyi időbe kerül, hogy megértsétek ezeket a példázatokat, mondta. De mit tudnak a főiskolai tanárok az életről? Én azonnal elkezdtem tanítani ezeket a példázatokat. És bárcsak visszaszívhatnám azokat a prédikációimat, amelyeket ezekről tanítottam. Hihetetlen mértékben megváltoztak az utóbbi 30 év során. Ennek és a következő példabeszédnek 2 nagyon eltérő értelmezése volt. Egyesek, főleg a liberális teológusok arra használják ezeket a példázatokat, hogy bemutassák, hogy az Isten országa egy mustármagnyi picin kezdetből hogyan tudott egy hatalmas fává növekedni, egészen addig, amíg az egész földet behálózta, és minden ember és minden nemzet fészket rakhat az ágain. Azt állítják, hogy függetlenül attól, hogy egy ember miben hisz, Mindnyájan fészket találnak majd ezen a hatalmas fán, mert itt mindenkinek van hely. Ezek a teológusok 1935-36 környékén azt hirdették, hogy az élet egyre csak jobb és jobb lesz. Mindez még a II. Világháború kirobbanása előtt volt. Hitler felemelkedése után már többé nem lehetett ezt a kifejezést hallani, mert a II. Világháború szörnyűségei elsöpörték azt. De sajnos a dolgok nem javultak azóta sem, és a világ talán most van a valaha is tapasztalt legszörnyűbb állapotában. Az egyház egyre messzebb és messzebb van attól, hogy Isten királyságát elérhetővé tegye a világ számára. A század első felében azt hitték, hogy a vallási vezetők fogják majd átvenni a világ vezetését, a kardokból ekevasat fognak csinálni, és elérkezik a nagy világbéke, amely az Isten országát fogja elhozni a földre. A világ Isten szerinti uralma nem az emberek vagy az egyház érdeme lesz, csak egyedül Jézus Krisztus visszajövetele hozhatja el ezt számunkra. Egészen addig viszont a világ egyre csak rosszabb és rosszabb lesz. Jézus is ugyanezt mondta. E példázat másik értelmezése szerint a mustármag fává fejlődése rendellenes. A példabeszédekben, ha egy dolgot képletesen egy másik dolognak a szemléltetésére használnak, akkor ez mindig ugyanazt jelenti. A madarak például az összes példabeszédben gonosz dolgot jelképeznek. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Mit mondott Jézus ezekről az égi madarakról? Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Jézus tehát azt mondja a mustármagos példázatban, hogy az egyház növekedése rendellenes lesz, és sok gonosz rendszernek ad majd helyet az ágai között. És az egyház történelmet tanulmányozva ezt tényként állapíthatjuk meg. Az egyház legsötétebb órája volt az, amikor Konstantin császár politikai okokból kiadta a kereszténység toleranciájára szóló rendeletét, és az egyházat összekapcsolta az állammal. Ennek az összekapcsolásnak a nyomán megszámlálhatatlan pogány gyakorlatot vezetett be az egyházba, amelyektől az egyház sohasem tudott teljesen megszabadulni. A szárdiszi gyülekezet a protestáns reformációt jelképezi. Jézus ezt mondta nekik. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. A protestáns reformáció a katolikus egyházban kifejlődött pogány gyakorlatok elleni lázadás volt. Ezek közül a bűnbocsátó cédulák árusítása volt a fő célpont. A pápa egy hatalmas katedrálist akart építetni Rómában, a Szent Péter katedrálist. A pénz nem folyt be elég gyorsan ahhoz, hogy ezt a dicsőséges emlékművet megépíthessék, amelyet a kereszténység szimbólumaként szerettek volna építeni. A tanácsban aztán valaki egy brilliáns ötlettel hozakodott elő. Mindenki szeret bűnt elkövetni. Miért nem árusítunk bűnbocsánatot nekik? Meg lehetett vásárolni a bűnök bocsánatát, még azelőtt, hogy egyáltalán testi vágyaikat akarták volna kielégíteni. Szeretnél egy kis részegeskedést? Vásárold meg a részegség bocsánatát. Szeretnéd megcsalni a feleségedet? Vásárolj egy paráznaságot megbocsátó cédulát. Ezeknek a céduláknak az árusítása annyira felbőszítette Luther Mártont, hogy vette a 95 pontból álló kiáltványát, amely az egyház elleni vádpontokat tartalmazta, és kiszögezte a templom kapujára, protestálva ezek ellen. Innen ered a protestáns név és a protestáns reformáció. A kovász, amint már korábban említettük, egy rothadási folyamatot indít el. Amikor az Ótestamentumban az Úr angyala meglátogatta Ábrahámot, akkor Ábrahám mondta Sárának, hogy készítsen neki valamit, és Sára vett 3 mérce lisztet, és kenyeret sütött belőle. Attól kezdve a 3 mérce liszt az Istennel való közösséget jelképezte. A törvény idejében égő áldozatot ajánlottak az Úrnak, amely az emberi élet Istennek való odaszánását jelképezte, majd utána ételáldozat következett, amelyet 3 mérce lisztből készítettek. Ez azt jelképezte, hogy a szolgálatomat Istennek ajánlom fel. De az áldozatok elkészítése során sohasem szabadott kovászt felhasználni. Ebben a példázatban tehát a kovász gonosz dolgot jelképez, amely annyira elterjed, hogy az egész tésztát átszövi. Sajnos ezen a ponton leírja az egyház állapotát. Láthatjuk, hogy a mai egyház nagyon távol van attól, amit Jézus megállapított számára. A kovász az egész egyházat megfertőzte. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. Egyszer valaki ezt kérdezte tőle. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Erre ő így felelt nekik. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy felkelt a házura és bezárta az ajtót, megálltok kívül és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ettünk, ittunk, és az utcáinkon tanítottál. Erre ő így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak. Menj, távozz el innen, mert Heródes meg akar ölni. Erre ő ezt mondta nekik. Menjetek, mondjátok meg annak a rókának. Íme ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésemet. Ez az egyetlen személy, akivel kapcsolatban Jézus ilyen lenézően beszélt. Ezen kívül semmi mondani valója sem volt számára. Amikor Pilátus a tárgyalása során átküldte Jézust Heródeshez, Heródes örült, mert már régen szerette volna látni őt, hogy csodákat lásson tőle. Amikor Jézus megjelent előtte, Heródes egy sereg kérdést tett fel neki, de Jézus nem szólt egy szót sem. Nagyon szomorú dolog, amikor egy ember olyan rossz állapotba kerül, hogy az Úrnak egyetlen szava sincs hozzá. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Ne felejtsük, hogy Jézus itt Jeruzsálem felé halad. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúka csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Íme, elhagyottál lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok. Áldott, aki jön az Úr nevében. Többé nem látták őt nyilvánosan egészen a dicső bevonulása idejéig. És mit kiáltoztak a bevonulásakor? Hozsánna, hozsánna, áldott legyen, aki az Úr nevében jön. A bevonulása során ismét Jeruzsálemet siratja. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Úgy érzem, hogy Jézus itt arra utalt, hogy nem látják Jeruzsálemben a dicső bevonulásának napjáig. De az is lehetséges, hogy itt második eljövetelére utal. Igaz, hogy bevonulása idején azt kiabálták, hogy hozsánna, hozsánna, de az is igaz, hogy visszatérése előtt szörnyű körülmények fognak uralkodni Jeruzsálemben, amikor az Antikrisztus a templom felépítése után azt követeli, hogy Istenként tiszteljék. Ekkor ő olyan mértékben kezdi majd üldözni a zsidókat, amilyet még nem látott a világ. és ekkor azt fogják kiáltani, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön. Imádkozni fognak a messiásért, és Jézus el fog jönni. Hogy melyik változatra utal itt Jézus? Lehet, hogy mindkettőre.